Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán, az aréna mai vendége pedig Egeresi Zoltán, Törökország kutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm, örülök, hogy itt lehetek.
Témánk pedig a török válság, a török gazdasági válság. Egyáltalán gazdasági válság, ez mi áll mögötte? Gazdasági okok állnak mögötte, vagy politikaiak?
Én azt mondanám, hogy ez egy nagyon komplex téma, és részben gazdasági, pénzügyi, valamint politikai okok húzódnak meg a mögött, amit az elmúlt egy-másfél hétben láthattunk, elsősorban a török lira mélyrepülése kapcsán, illetve az erre adott török és nemzetközi válaszok kapcsán. Úgyhogy ahhoz, hogy ezeket felgöngyölítsük, én azt mondanám, hogy akkor induljunk egy picit messzebbről, nevezetesen jó pár év vagy évtized távlatából, ami arról beszólna, hogy a török gazdaság hogyan épül föl, illetve hogy hogyan jutottunk el ide, hiszen hogyha belegondolunk abba, hogy a 2000-es évek, sőt, még igazából a 2010-es évek legeleje idején Törökország volt több szempontból a bezzeg ország, ahhoz képest most elég meglepő lehet, hogy arról beszélünk, hogy Törökország akár államcsődöt is jelenthet.
Meddig volt ez bezzeg ország, mert a 2008-as gazdasági válság idején már azért lehetett érezni a bajokat.
Így van, és nagyon sokan kritizálták, de mondjuk valószínűleg melyik országban nem, hogy a török kormány hogyan kezeli a nagy pénzügyi válságot, de azért azt jelezném, hogy különösen innen közép-európai régióban néz, amit egyébként elég erősen és kellemetlenül érintett ez a válság, ugye kivéve Lengyelországot, ami éppen GDP visszaesés nélkül vészelt át ezeket az éveket. De Törökország gyakorlatilag egy éves relatíve látványos GDP csökkenés után, mint a kilőtték volna. És 2010-11-es években közel 10%-os növekedést tudott produkálni.
Mi hajtotta fel a gazdaságot?
Részben az infrastruktúrális projektek, és részben a hitelek felvétele, valamint hát nyilván a kormánynak az akkor gyorsan bevezetett befektetés ösztönző intézkedései, és gyakorlatilag ez a vonal továbbra is erős van a Törökországba, alapvetően egészen mind a mai napig. És hogyha megnézzük Törökországot, hogy bárki jár Törökországba, akár az elmúlt években, akkor azt láthatja, hogy hatalmas infrastruktúrális beruházások haladnak, készültek el az utóbbi években.
Ezek külföldiek vagy helyiek?
Alapvetően helyiek, de nyilván külföldi tőkével, külföldi hitelekkel. És ugye ez török, ez a vállalati szektor azért is lett egyre inkább kitett a különböző sokkoknak, mert javarészt euróba vagy dollárba vették fel a hiteleiket, és az államadósság Törökországban nem annyira magas, ez alapvetően egy pozitív dolog, de a vállalati szektor az egyre inkább sebezhetővé vált, még akkor is, hogyha ugye rengeteg állami megrendeléssel készültek ezek az infrastruktúrális beruházások, egyébként amelyek nagyon látványosan javították vagy növelték a török GDP növekedés, ami folyamatosan 4-5% körül alakult, erre az évre 7%-ot jósoltak úgy, egyébként, hogy az előző évben ott már komoly gondok voltak a lírával, hiszen olyan szintű projektek valósulnak meg, aminek van nyilván egy gazdaságfejlendítő munkaerő igényes része, tehát csökkenteni vagy csökkenti a munkanélküliséget, ami alapvetően pozitív, és ezt nagyon sok kormány, meg minden kormány ezt teszi a különböző országokba, viszont azt látjuk, hogy nyilván ezeknek a fenntarthatósága kérdéses, másrészt pedig az is, és ez különösen most egy elég komoly vita Törökországban így a válságnak a tükrében, hogy ezek a infrastruktúrális beruházások mennyire hasznosak. Tehát lehet, hogy ez nagyon jók az utak.
Vagy magán.
Alapvetően állami projektek, illetve ilyen PPP konstrukcióba valósulnak meg, tehát
milyen
állami pénzek is.
Ezek presztízs beruházások, vagy valóban van hasznuk is?
Pont ez egy nagy kérdés. Tehát, hogy a legtöbb az infrastruktúrális beruházás, nyilván ezeket nehéz pontosan mérni, hogy mekkora volt a haszna egy újabb hídnak, egy újabb reptérnek. Nyilvánvalóan ezek felpörgetik a gazdaságot, javítják a szállítást, a logisztikát, új lehetőségeket nyitnak, és kedveznek a tőkének is, hogy kitelepüljön bizonyos helyekre, ahol eddig nem volt út, nem volt meg az infrastruktúra. De sokan például azt mondjuk megkérdőjelezik azt, hogy mennyire volt értelme, vagy mennyire van értelme esetleg egy újabb Boszporusz csatornát nyitni, vagy egy újabb Boszporusz nyitni Isztambulban, mennyire volt értelme egy újabb hídat megépíteni, mint egy Csanakkalénél, azon túlmenően nyilván hasznos, hogy a forgalomat esetleg fellendíti, de lehet, hogy hasznosabb lett volna különböző üzemeket építeni, vagy különböző cégeket támogatni, hogy még inkább magasabb hozzáadott értékű terméket állítsanak elő. Az más kérdés, hogy természetesen a török kormány ezt is támogatta, elég nagy gazdaság ösztönző rendszert hozott létre külföldieknek a bevonására, és hogyha megnézzük a török külpolitikát, amire nagyon sok mindent elmondtak az utóbbi években, évtizedekben, jót is, rosszat is, egy biztos, hogy a gazdasági pozíciónak, az állam gazdasági pozíciónak az erősítése, a török vállalatoknak a külföldi pozíciónak az erősítése, az az egyik legfontosabb cél, egyik fontosabb célkitűzése volt ennek a gazdaságpolitikának, a piacszerzés, és ezt nem csak a Balkánon, vagy éppen a Közel-Keleten láthattuk, hanem különösen Afrikában, ahol gyakorlatilag az elmúlt 13 évben, igen, 2005-től kezdve a törökök szinte semmiből megjelentek, és ezt a török diplomácia nagyon erősen megtámogatta, de ezzel emellett pedig egy nagyon komoly gazdaság, illetve külkereskedelmi támogatórendszert is építettek ki, ami azt mondhatjuk, hogy szinte modellértékű lehet más államok számára is. Az más kérdés, és erről igazából nem a török kormány tehet, hogy a 2008-9-től megindult nagy kiegyezés Szíriával, szabadkereskedelmi egyezmény aláírása, ami egyébként fel is lendítette a határmenti régiókat, a határmenti kereskedelmet, az hamarosan egy háborús országgal fenntartott kapcsolatba fordult át, és a közvetlen szomszédok, Szíria, Irak jelen nem a prosperitásnak a meleg ágyai, hanem óriási konfliktus forrás, konfliktus jelentenek Törökország számára, ami viszi a pénzt. Ez azonban nem Recep Tayyip Erdoğan-on múlott.
Ugye az elmúlt hetek gazdasági válságát éppen ma igyekeztek lehűteni, augusztus 16-án beszélgetünk, ugyanis a török pénzügyminiszter egy telefonkonferenciát tartott, és Törökország befektetőit próbálta megnyugtatni, egyébként több mint 6000-et, és egy gazdasági stratégiát is felvázolt. A 15%-os inflációt egy számjegyűre akarják csökkenteni, nem tervezik korlátozni a tőkemozgásokat, azt mondta, hogy szerinte jó állapotban van a török bankrendszer, stressztesztet is végeztek rajta, és kiemelte azt is, hogy nem szeretnének a Nemzetközi Valuta Alaphoz fordulni. Ez a megnyugtatás, ez mennyire hatásos? Egyébként valószínűleg igen, mert utána erősödött a lira árfolyama.
Igen, úgyhogy rövidtában azt mondhatjuk, hogy a pénzügyminiszter elvégezte a házi feladatot, de ahhoz, hogy meglássuk, hogy ez valóban egy pozitív trendnek a kezdete, vagy pedig egyelőre csak tényleg tűzoltás volt, azt már a következő hetek, hónapok fogják megmutatni.
Egyébként az elmúlt 20 évben voltak ilyen ehhez hasonló tűzoltások?
Voltak, sőt, Törökország elég komoly gazdasági válságai is voltak. A legutolsó, amit egyébként ugye effektíve saját maguknak köszönhetnek, az 2001-ben történt, aminek a kiváltóka az volt, amellett, hogy a török bankrendszer nem volt túlságosan erős, az egy kormányzati ülés eredményezte, amikor is az államfő és a kormányfő közötti ellentétből egy nagyon szerencsétlen kormányfő nyilatkozat született, azt mondta, hogy az ország gazdasági válságban van. Ez nem volt teljesen igaz, viszont ugye, miután ezt nyilatkozta a médiának, az összes kis túlzással, szóval a külföldi tőke jelentős része elmenekült az országból, ami nagyon komoly gazdasági visszaeséshez vezetett nagyon rövid idő alatt, és ez pedig egy előre hozott választáshoz, ami majd az Igazság és Fejlődés pártjának, Erdoğannak a győzelmét hozta, mindez 2001-2002 környékén. De nem is ez a fontos jelenleg szempontból, hanem azt, hogy ugye 2001 után, vagy 2002-től kezdve egy nagyon komoly neoliberális gazdaságpolitikát fogadott el a török állam. Ezt még az AKP elődje, válságkezelés gyanánt, aztán pedig Recep Tayyip Erdoğan ezt szinte tökéletesen folytatta, ami egy alapvetően gazdasági nyitás jelentett, egy még erőteljesebb exportorientált gazdaságpolitikát, vagy kereskedelempolitikát, ezen kívül egy nagyon, nagyon látványos privatizációt és a külföldi tőkének a bevonását, ami egyébként nagyon hasznos volt az ország szempontjából, és ebben kulcs szerepet játszott, különösen, hogyha megnézik az évszámokat és a beáramló külföldi tőke nagyságát, meg összetételét, az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásnak a megindítása, ami egy nagyon fontos jelzés volt a uniós és unión kívüli cégeknek, hogy Törökország egy jogállam, hiszen az Európai Unió úgy érzi, hogy akár csatlakozhat ki. Most az más kérdés, hogy ezek hol tartanak, de ez egy nagyon fontos pozitívum volt akkor, illetve egy működő piacgazdaság van, ezt az Európai Unió elismerte. És valóban nem történtek visszaélések a különböző európai cégek, a törökök mind a mai napig, és részben ezt is látjuk ebben a válságkezelésben, nagyon pozitívan fogadják őket.
Tehát elsősorban a befektetések, a külföldről jövő befektetések Európából érkeztek?
A nagy része igen. De ez természetesen a törökök mindenkit nagyon jó néven, mindent nagyon jó néven vesznek és bárkit fogadnak, nyilván megfelelő feltételekkel, de az európaiak voltak, akik leginkább tőkerősek a régióban, leginkább hajlandóak voltak befektetni, görögök, hollandok, németek.
Most a mostani válságra visszatérve, ugye Erdoğan beszélt Emmanuel Macron francia államfővel is, az előző nap pedig a katari emír tette arra ígéretet, hogy 15 milliárd dolláros befektetést eszközölnek majd Törökországban, és még lesznek ilyen a következő napokban, hetekben hasonlóak, legalábbis az elemzők azt várják. Ezek mennyire lendíthetik helyre a külföldi bizalmat?
Úgy tűnik, hogy egyelőre igen, és hát ugye hogy ahhoz, hogy megértsük, hogy hogy jutottunk el mind a mai napig, az azon túlmenő, hogy a török gazdaság az különösen 2008-2009-es válságkezelés után egyre inkább egy hitel felvételre specializálódó történet lett, ahol a külföldi tőkének a jelenlétét, illetve a külföldi hiteleknek a jelenléteire meghatározva vált a gazdaság működtetése szempontjából.
Honnan vették fel ezeket a
hiteleket? Hát külföldet elsősorban európai bankoktól. De nem is ez a fontos, hanem az, hogy ugye dollárba és euróba történtek ezek a hitelfelvételek, és gyakorlatilag ezzel együtt a török gazdaságnak a sebezhetősége nőtt, és jelenleg ez a konfliktusnak, vagy ennek a válságnak a legfontosabb hívószava. Gyakorlatilag ez előző években, vagy egészen talán eddig az évig, relatíve a fejlődő országok és Törökország is ezen országok közé tartozik, pénzbőségben úszkáltak, köszönhető annak, hogy nagyon alacsonyak voltak a kamatok Amerikában, Európában, és nagyon sok befektető úgy látta, hogy relatíve stabil országokba érdemes vinni a pénzét, másrészt pedig egy alapvetően pozitív fejlendülő szakaszában volt a világgazdaság, amit nagyon kedvezett a törököknek az akcióinak. Viszont nagyon úgy tűnik, hogy ez az év ez bizonyos szempontból már változáshoz, amelynek egyébként egyik jele Donald Trumpnak a kereskedelmi háború, amely egyelőre Kínával kezdődött el, aztán ez átterjedt most már az uniós kapcsolatokra is, és ebben egyébként a török fejezet egy parányi történet, az más kérdés, hogy ez őket most nagyon kellemetlenül érinti, de ebben az egyre bizonytalanabbá váló nemzetközi környezetben, és ez viszont nem csak a törököket fogja sújtani, illetve nem csak őket sújtja már, hanem az összes többi fejlődő országra egyfajta veszélyt jelent, és a korábbi pénzbőségnek a csökkenését. A korábbi kockázatok és egy túlhevített, mesterségesen túlhevített gazdaság jelentett kockázatok, azok még inkább sebezhetővé teszik.
Milyen fejlődő országokra jelentett ez veszélyt, mert komoly aggodalmak érkeznek Berlin irányából is?
Hát alapvetően az egész fejlődő világ, Brazília, Dél-Afrika is még sorolhatnánk.
És Európából?
Hát Európában a balkáni országoknak lehet ebből kellemetlen. Tehát azon országok, amelynek a valutája mondjuk nem euró, ez mind kockázati tényező, tehát az más kérdés, hogy mennyire képes a saját jegybankjuk és a saját gazdaságuk ezt megfelelően kommunikálni, az ő erősségüket megfelelően kommunikálni a nagyvilág felé. A törökök most relatíve példaérdekűek lesznek, hiszen őket érte el egyelőre leginkább ez a válság, és hát az utóbbi hetet megnézve azt mondhatjuk, hogy azért nem voltak rosszak. Viszont azt látni kell, hogy ez a még akkor is, hogyha a válságnak a jelei, a török gazdaságpolitikának a sebezhetőség az messze nem az elmúlt egy-két hétben, vagy az elmúlt egy-két évben kezdődött, de alapvetően a lírának a gyengülése az utóbbi pár évnek a fejleménye.
Alapvetően, a politikai fejlemények, nem?
És ebben vastagon benne vannak a politikai fejlemények, illetve ezeknek a gazdasági hatásai. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy Törökország mind ment keresztül az utóbbi három évben, akkor azt mondhatjuk, hogy hát ritka... Fogalmazunk úgy, hogy kihívásokkal teli időszakon volt.
A... felállítani, ugye akkor 2015. októberében volt egy az ország történetét sújtó legnagyobb merénylet, és 2016. júliusában pedig a pucs kísérlet. És azóta lényegében kanosszajárás folyik ott.
Igen, és hát még elég finoman fogalmazott. Tehát 2015 közepén a törökök elkezdtek egy terrorellenes hadjáratot az összes fontosabb terrorszervezet ellen, és kevésbé fontosabb terrorszervezet, ami felelhető volt az országban, így a kurdisztáni munkáspárt ellen, ez mind a mai napig tart, de ugyanúgy az iszlám állam ellen, és ennek köszönhetően egyébként Törökország délkeleti részén, ahol különböző városok bizonyos kerületeit szinte megszállták a PKK-nak a városi szárnyához kapcsolódó fegyveres csoportokat, gyakorlatilag egy ilyen fegyveres utcai harcokban kellett visszavenni ezeket a területeket a török katonaságnak.
Mindjárt részletesen kis térünk erre, de akkor ha már a politikai résznél tartunk a gazdaságit követően, akkor Erdoğan elnök első nyilatkozatai a líra mérrepülését követően az volt, hogy nincsenek ennek logikus gazdasági magyarázatai, politikai összeesküvés eredménye ez. A politika az mennyire van ebbe benne?
Hát, hogyha belegondolunk abba, hogy ugye ez egy nagyon friss nyilatkozat volt, és az utóbbi egy-két hétnek a fejleményére vonatkozott, ez alapvetően viszont nem egy rendszer szintű válságra hívta fel a figyelmet, nyilván mint török államfő, aki megpróbálja megnyugtatni a nemzetközi piacokat, politikailag nem mondhatja azt, hogy a Törökország gazdasági válságban van. És hogyha belegondolunk abba, hogy ez alapvetően az amerikai török kapcsolatoknak a kiéleződésével, a most frissen beálló különböző diplomáciai botrányoknak, szankcióknak az eredménye, akkor valóban azt mondhatjuk, hogy egy külpolitikai diplomáciai konfliktus rengette meg hirtelen a piacokat annyira, hogy a lira pár hét leforgása alatt a dollárhoz képes értékének a 20-30%-át elveszítse, és ezt próbálnak, tehát alapvetően bizalom visszaállításról szól, amit a törökök az elmúlt egy hétben különböző nemzetközi aktorokkal, illetve a különböző hangzatos kijelentéseikkel visszanyerni, visszaállítani. Az más kérdés, hogy ez mennyire lesz tartós. De ennek az alapja az, hogy Törökországban, köszönhetően a puccskísérletnek, aminek rögtön gazdasági hatása részben az volt, hogy a nagy hitelminősítők rögtön leminősítették Törökországot, aminek a finanszírozhatósága nehezebbé vált. Aztán hiába azt látjuk, hogy lezajlott egy nagyon komoly centralizáció, ugye az elnöki rendszerre történő átállás, amit a júniusi választás szentesített, különösen azáltal, hogy Recep Tayyip Erdoğant újra államfővé választották, így gyakorlatilag nem történt rendszerváltás, ugyanazok a politikai szereplők maradtak az ország élén, viszont gyakorlatilag mind a hazai szereplőnek egy része, mind pedig a külföldi szereplőnek egy része azt mondja, hogy azért ez az ország még nem lett stabil, hogy ugyanaz az erős politikus van a hatalomnak az élén az elmúlt 13 évben. Vagy 15 évben. De alapvetően ez szintén sebezhetőség felé mutat, és hogyha megnézzük a lírának a folyamatos leértékelődés, ami egyre inkább felgyorsult tavalyhoz képest, tavaly évelejéhez képest, hogy most közel hozzam ezt a rádió hallgatókhoz, amikor 2017 tavaszán voltam Törökországban, akkor még egy líra az nagyjából olyan 95 forintot ért, hogyha most mennék Törökországba, akkor már nagyjából 45-öt. Ez bődületes gyengülés jelent, és ez nem egy napi szintű gyengülés volt, hanem alapvetően egy negatív spirál, amit néha megdobott egy-egy kisebb-nagyobb diplomáciai válság, vagy éppen belpolitikai válság, és egyébként mondjuk gondoljunk abba, hogy mondjuk 2015 végén, hát ugye azóta megkérdőjelezhető módon, ugye a török légierő lelőtt a saját légterüket, a török légteret megsértő egy orosz gépet, ami szintén gazdasági szankciókhoz vezetett Oroszországgal, és szintén nagyon negatív irányba lökte el a lírát, és azóta is azt láthatjuk, hogy ezek a kockázatok, külpolitikai manőverek, különösen Szíriát illetően nem nagyon nyugtatják meg a kedélyeket. És ebbe robbant be a negatív spirálba az utóbbi hetekben egy olyan ügy, ugye elsősorban Andrew Branson amerikai lelkipásztor kiadatásának az ügye, ami egyébként már régóta ott volt az asztalon. Az amerikaiak és a törökök régóta tárgyaltak erről, sőt, már tavaly ősszel, tehát 2017 őszén kilátásra helyeztek az amerikaiak különböző szankciókat, illetve vízum nehezítést is életbe léptettek, nem csak Branson kapcsán, nagyon sok ügy van a két ország között.
De mégis az Andrew Branson ügy, ha lehet így fogalmazni, az robbantotta ki a konfliktust amerikai és Törökország között.
Így van, fogalmazunk úgy, hogy inkább az ő ügye adott arcot ennek a már régóta meglévő érdekellentétnek, amelynek egyébként nagyon sok ügye van. És ez az egyik, most politikailag leginkább felkapott és menedzselhető része.
A politikai előjátéka az hol kezdődött? Erdoğan elnökké választásával, vagy az alkotmány megváltoztatásával, amik ugye ezek mind nyár elején történtek?
Én ezt úgy fogalmaznám, hogy gyakorlatilag a török-amerikai kapcsolatoknak a most látható megromlása a legújabban igazából, egyébként a korábbi, hogy egy több évtizedes mélységben nézzük, akkor már volt több ügy, amiben a törökök és az amerikaiak nem egyeztek. Akkor ezt a jelenlegi válságspirált alapvetően a két országnak a Szíria politikájában keresném, ennek az okait. Amire aztán újabb és újabb rétegek kerültek föl.
Mind a ketten jelen vannak az országban, és együtt is működnek, mint NATO szövetséges.
Igen, viszont nagyon durva érdekellentéteik vannak Szíria kapcsán. Ugye, hogyha megnézzük a történetnek az elejét...
Vagy mi?
Igen. Akkor egészen 2011 végére kell visszamennünk, amikor is ugye gyakorlatilag a líbiai példához hasonlóan, vagy a arab tavasz elindulása után bekövetkező hatalmi változásokat Szíriára projektálva az egész nyugati közönség. Egyesült Államok és Törökország úgy vélte, hogy Bashar al-Assadnak előbb vagy utóbb, lehetőség szerint inkább előbb, de buknia kell, és bukni is fog. Valami hasonló forgatókönyvet vártak, mint ami Líbiában megtörtént Kadhafi esetében, tehát különböző fegyveres csoportokat, ha tudnak, esetleg támogatnak, de elrendelnek egy repülés tilalmi zónát, hogyha lehetséges, és akkor gyakorlatilag a nép által nem szeretett diktátornak a sorsa megvannak számlálva. De nagyon nem ez történt, meg több oka van, de elég csak most itt azt kiemelni, hogy Assadnak nagyon komoly nemzetközi segítői támadtak, Kadhafinek ilyenek nem voltak. Tehát Irán és Oroszország képében, és Törökország idő után hiába állt bele egyre inkább a különböző felkelő csoportoknak a támogatásába, mindez nem volt elég. És ezt az részben abban is láthatjuk, hogy most már azért alapvetően átalakult a török politika, amely egyébként nagyon sokáig humanitárius okokból is a demokrácia terjesztésének a jelszavával, egyébként ezt alapvetően az Egyesült Államok is elfogadta, illetve az ő politikális részben ezen erre épült. Bashar al-Assadnak a távozását jelölte meg az elsőleges külpolitikai célként Szíriát illetően. Viszont nem csak az történt, hogy Bashar al-Assad megerősödött, és azt láthatjuk különösen az utóbbi egy-két évben, hogy egyre inkább erőre kap, hanem a ország, mint Szíria északi területén élő kurd közösségek megszervezték a saját fegyveres szervezeteiket, és hát legutóbb pedig már azt láthattuk, hogy amerikai segítséggel fölvették a harcot az iszlám állammal, és jelentős sikereket értek el. Ugye elfoglalták az iszlám állam szíriai főváros, idézőjeles fővárosát, Rakkát is, ami önmagában nem lenne gond, a törökök sem szívelték az iszlám államot, viszont a szíriai kurdok politikai, legfontosabb politikai és fegyveres szervezetét gyakorlatilag a kurdisztáni munkáspártnak a helyi alakulatai, vagy az odaérkező alakulatai szervezték meg, és jelenleg is a PKK-nak a csapatainak egy jelentős része Észak-Szíriában állomásodik, harcol. És gyakorlatilag a törökök ezt úgy élték meg, hogy az utóbbi éveket és a szíriai kurd demokratikus unió pártjának a megerősödését, illetve az ő fegyveres csapatainak a terület szerzeményeit, hogy egy általuk terroristának tartott csoport erősödik meg a közvetlen szomszédságukba, amit ráadásul az ő legfőbb NATO szövetségesük, az Egyesült Államok fegyverez föl, és azok a nekik adott fegyverek, azok előbb-utóbb Törökországban kötnek ki, amelyeket török katonákra fognak. A török közvélemény és a török politikait ezt alapvetően nem nézte jó szemmel, és hát részben ennek volt köszönhető az, hogy kétszer is offenzívát indítottak Szíriába. Az egyik alapvető célja az volt, hogy megakadályozzák egy összefüggő észak-szíriai kurd terület kialakulását. Ugye ez volt az Eufrates pajzs, ami 2016 augusztusában, amit az Egyesült Államok, fogalmazzuk úgy, hogy végül lenyelt vagy elfogadott. És az más kérdés, ugye ez alapvetően az iszlám állam ellen szólt, de volt egy ilyen stratégiai célja is, és az újabb fordulatot pedig, vagy újabb lépés pedig 2018 eleje hozta el, amikor Afrin kantont foglalták el a török csapatok, ez egy gyakorlatilag jellemzően kurdok lakta terület volt, és ugye teljesen megtisztították a észak-szíriai kurd fegyveres csapatoktól.
Ugyanakkor valamilyen fajta együttműködés mégiscsak volt, mert június 4-én a két külügyminiszter megállapodott Washingtonban Manhattan Beach körzet ellenőrzésére vonatkozóan, hogy együtt ellenőrzik azt a körzetet. Tehát valami fajta közeledés az elmúlt hónapokban is volt azért már Amerika és Törökország között, és nem telt el néhány hét, és akkor még jobban robbant a bomba, ugye a lelkész kapcsán.
Igen, de azért azt látni kell, hogy ugye Manhattan Beach azért fontos, mert ez az egyetlen olyan észak-szíriai kurdok által ellenőrzött terület, ami az Eufrates-től nyugatra helyezkedik el. A törökök már évekkel ezelőtt bejelentették azt, hogy ha az Eufrates-t átlépik nyugat felé a Demokratikus Unió pártjának a csapatai, akkor ők be fognak avatkozni Szíriába. Végül is némi időeltódás, ezt be is váltották ezt az ígéretüket. És Afrin el tudták, relatíve könnyű volt elfoglalni, mert nem voltak amerikai csapatok. Már Manhattanban viszont vannak. Az észak-szíriai kurdok az Egyesült Államok legfontosabb szövetségesei Szíriában, úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen kicsit fura módusz vivendit sikerült találni, hogy akkor török csapatok is ott állomáshoznak, vagy az túlzás, hogy állomáshoznak, de járőröznek, és onnan elvileg visszavonták a kurdok a kurd csapatokat, és helyi velük szövetséges arab és más nemzetiségű csapatok vannak, de ez enyhén szólva sem hosszú távú és biztos állapot.
Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Egérasi Zoltán, Törökország kutatóval, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársával, de csak a hírek után.